Sziasztok! Itt vagyunk a Nőstény Állam 2.0. Megszokhattátok már az Eperen, eper.elte.hu az egyik elérhetőségünk. Egyébként az adásunk comment boxát úgy tudjátok megtalálni, hogy vagy beütitek a Nőstény Álmot itt simán a Google-be, vagy az eper.elte.hu-n addig frissítitek az oldalt, amíg meg nem jelenik a mi profilunk, és akkor a képre kattintva megtaláltok minket,
vagy írhattok nekünk e-mailt.
Igen, a nőstényállam@gmail.com-ra. De nagyon szívesen vennénk, hogyha kommentelnétek így a comment boxunkba, ugyanis végre megcsináltak, úgyhogy szeretnénk, hogyha hallatnátok a hangotokat. Nos, hát most, hogy az elérhetőségeket elmondtam.
Mondd el, hogy kik vagyunk.
Igen, egyébként, ha nem tudnátok, akkor Zsófi.
Hello.
Virág.
Sziasztok.
És Réka vár megint titeket itt, illetve a sok-sok hozzászólást, amit most már végre fogtok nekünk küldeni, mert tudtok. A mai témánk az végül is a zöldség, mint olyan, tehát a környezetvédelem, de tőlünk megszokható formában fogjátok hallani, úgyhogy nem elnye-benye és siránkozás lesz, hanem gyakorlati tippek, nagyon érdekes találmányok, újítások, szó lesz a zöld óvodákról, illetve titeket is megkérdeztünk, úgyhogy a nép hangja is megszólal majd. Most Zsófi fogja elkezdeni, bevezeti, hogy miért is lett mostanában olyan fontos a környezetvédelem.
Bizony. Hát olyan összefoglaló cikket nem találtunk, ami ezzel kimondottan foglalkozna. Én azt hiszem, hogy egy elég hosszú probléma ez, vagy elég régóta tartó kérdés ez, hogy mit értünk környezetvédelem alatt, illetve hogy lehet tenni az egyszerű embernek is azért, hogy élhetőbb világunk legyen. Ez persze nem újdonság, hiszen már a 60-as években is voltak olyan hangok, főleg Amerikában, hogy nem kéne a benzinzabáló autókat használni, vagy hát, hogy egyébként a nem megújuló energiaforrások is lassan a végükhöz közelednek. Tehát ez abszolút nem új dolog, de az tény, hogy az utóbbi időben felerősödött ez a zöld mozgalom. Ennek egyik oka, hogy ezzel a zöld politikával olyanokat is meg lehet győzni, tehát akár politikai szinten is, akik egyébként elfordultak az ilyen kampányoktól, illetve hát az, hogy maga ez a politikai vita, ami övezi ezeket a nem megújuló forrásokat, tehát a víz, az olaj körüli vita, ez ugye a politikát is érinti, tehát a nagy politikát, és ezért ez eléggé sürgető kérdésé vált, hogy ki hogyan rendezkedik be, milyen területeket foglal el akár. Az a másik, hogy az EU-ba beléptünk, tehát sokkal szigorúbb szabványokat kell betartanunk, mint eddig. Illetve hát az, hogy egyre több kísérletet végeztek, illetve kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy a légszennyezettség, illetve a vízszennyezés az mennyiben hat ki a mi életünkre, és milyen daganatos betegségeket okoz esetleg, és hát ezzel jól riogatják is az embereket, úgyhogy szerintem ez a másik oka annak, hogy így sokan a környezetvédelem felé fordultak. Ugye egyre több pénzt tudunk erre fordítani, legalábbis a válság előtt mindenképpen sokat tudtunk. Hát meg az, hogy a városokban ugye egyre több az autó, és ehhez képest a biciklisek helyzete nem megoldott. Egyéb alternatív közlekedési módok azok nem támogatottak, illetve hát maga az a tény, hogy a globális felmelegedés és a lehűlés körüli vitákat még nem sikerült nagyon megoldani, eloszlatni, úgyhogy mindenki aggódik, hogy még a saját életében bekövetkezik valami szörnyűség, úgyhogy szerintem ezek így a legfontosabb okai annak, hogy most a zöld mozgalmak felé fordultunk.
Úgy van, hát mi ebből csak annyit látunk, ugye, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt nem igazán lehetett erről, persze nyilván lehetett hallani, de nem volt annyira elterjedt. Most, ha megvesztek bármilyen, akár női magazintól kezdve internetes portálokon, rengeteg olyan írás található, hogy hogyan legyünk környezettudatosak, és igazából most ezt próbálják divatossá tenni, egyébként rengeteg kreatív ötlettel, amiről majd beszélni is fogunk. Úgyhogy ha hallgattok minket, akkor a kommentjeiteket abban a témában is várjuk, hogy ti környezettudatosak vagytok-e, vagy hogy ti mit tesztek azért, hogy élhetőbb legyen a környezetünk, vagy hogy egyáltalán ezt fontosnak tartjátok-e.
Igen, úgyhogy mielőtt belevágunk így az öko lábnyom után nyomozásba, szerintem hallgassunk meg egy számot. Az előbb Michael Jacksontól hallottuk egyébként az Earth Songot, ami ugye szintén az egész, hát már ugye 90-es években előre vezett, hogy mik lesznek majd így a világban. Jó klip, nézzétek meg. És most a 6 AM-től jön a Tomorrow.
Visszatértünk az előző szám után, ami a 6AM volt. Szeretnétek feltérképezni, hogy ti milyen hatással vagytok a környezetre, vagy hogy ti mennyire éltek környezetrombolóan, arra elég sok segítségetek van. Az egyik ilyen nagyon fontos, az ökológiai lábnyom fogalma és az ökológiai lábnyom kalkulátor. Ez egyébként egy olyan kifejezés, amit elég sokat lehet hallani mostanában, de nincs mindenki talán tisztában azzal, hogy mit is takar ez a szó, és hogy az ő ökológiai lábnyom az mit jelent, és hogy mekkora. Először beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez mi egyáltalán. Hát a hivatalos definíciója, hogy egy ember vagy egy adott terület népességének a természete gyakorolt hatását egy hektárban kifejezett mutatószámmal, azaz az ökológiai lábnyommal lehet leírni. Ez a lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat, élelem, energia, ilyeneket. Egy átlagos főre, tehát egy főre eső ökológiai lábnyom az 2,2 hektár, ami hát 2,5-szer akkora, mint 61-ben volt, amivel az a gond, hogyha elkezdünk számításokat végezni, amit most nem megyek bele, mert így rádióba kicsit bonyolultabb, de kiszámítható, hogy egy emberre valójában 1,8 hektár jutna, tehát ez ugye azt jelenti, hogy túlléptük. Léteznek különböző kalkulátorok. Interneten, ha beírjátok egy keresőprogramba, hogy ökológiai lábnyom, akkor kidob magyar nyelven, angol nyelven is többfélét, és különféle kérdésekre kell válaszolni, onnantól kezdve, hogy mennyi húst fogyasztotok, tömegközlekedéssel közlekedtek-e, vagy autóval, rengeteg változatos kérdésre lehet válaszolni, és akkor megtudhatjátok, hogy mi a ti lábnyomotok. Az átlagos lábnyom az 3,75 és 4,25 hektár között van. Én kiszámítottam az enyémet, egyébként ez 2,97 hektár, ami azt jelenti, hogy hát az ideálisnál még több, de az átlagosnál kevesebb. Nektek mennyi lett?
Nekem 2,6.
Hú, akkor te még kevesebbet, Zsófi.
Nekem 4,9 század, de hozzá kell tennem, hogy ez egyébként azért van, mert a húsfogyasztásnál például...
Hát én nem eszem
soha. Igen, a hús- és tejtermékek fogyasztása az mindig megdobja meg, hogy az import termékeket, ha valaki sokat, vagy többet eszik az átlagnál, tehát igazából az ilyen konnektor, meg energiatakarékosság szempontjából nem lógok ki valószínűleg.
De... Az abban egyébként, hogy többfajta kalkulátor van, tehát vannak az ilyen egyszerűbbek, ahol egybefogja például azt, hogy hús, tejtermék, sajt, fogyasztása, most szerintem nem ugyanaz, hogy megeszem minden nap egy fél disznót, vagy hogy megeszel egy joghurtot, vagy tejet, mert én például húskeveset eszem, de tejterméket az gyakran. Tudni kell az ökológiai lábnyomról, hogy ezt William Rees és Matthias Wackernagel, vagy Wackernagel, attól függően, hogy milyen nemzetiségű ökológusoktól származik. Ez az érték egyébként kiszámítható emberekre, csoportokra, régiókra, országokra, sőt vállalkozásokra is, vagy akár rendezvényeknek és sporteseményeknek is. Ide tartozik még egy érdekes fogalom, a biológiai kapacitás fogalma, ami azt akarja, hogy hány hektár biológiailag produktív terület, tehát például szántóföld, legelő erdő vagy halászterület áll rendelkezésre a földön egy adott országban vagy térségben, és hát ebből ugye ki lehet, ezek ugye arányban állnak egymással. Minden országnak van szintén ilyen lábnyoma, ezt a népesség mérete, egy átlagos lakójának a fogyasztása, illetve a fogyasztott javak és szolgáltatások előállításának az erőforrás igénye határozza meg, illetve olyan emberi szükségletek, mint az élelmiszer, a lakás, a közlekedés, a szállítás, a fogyasztási javak, és minden ilyen szükségletre megnézik, hogy a különböző típusú területekből hány hektára van szükség a kielégítéshez. Egy másik érdekes szó, kifejezés a túllövés. 80-as évek óta él ez, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberiségnek nagyobb az ökológiai lábnyoma, mint a Földnek a biológiai kapacitása. Hát lehet tippelni országokra lebontva, hogy vajon melyik országnak a legnagyobb, és annyira nem egyértelmű, hogy mindenki az Egyesült Államokra gondol, de nem, a legnagyobb az Egyesült Arab Emírségeknek egy lakosra majdnem 12 hektárnyi ökológiai lábnyom jut.
Olajat.
Ja.
És ha mindenki úgy élne, mint ennek az országnak a lakója, akkor több mint 5 földre lenne szükség a fogyasztásuk biztosítására, tehát akkor a területen kéne élnünk. A második helyezett egyébként az Egyesült Államok 9,6 hektárral, harmadik pedig Finnország 7,6 hektárral, ez is meglepő lehet. A legkisebb lábnyomú országok pedig Banglades, Szomália és Afganisztán, ő a abszolút.
Azért nem cserélnék velük, szóval.
Hát nyilván, de ők 0,1 hektárral. Afganisztán. Ugye az egészben az az érdekes, hogy, vagyis hát nem érdekes, hanem talán szomorú is, hogy a legkisebb és a legnagyobb lábnyomú országok között majdnem 120-szoros különbség van. Tehát ebből is látszik, hogy ugye nyilván a gazdagok jóval többet fogyasztanak és szennyeznek, mint a szegények, és hát emiatt hatalmas különbségek vannak. Érdekes lenne mindenkinek, vagyis hát érdemes lenne visszaszorítani, hogy ha nem is annyira, mint Afganisztán, de hogy azért próbálni kéne erre figyelni, mert talán az is segítség, hogy vannak ilyen honlapok, ahol egyes személyek ezt meg tudják állapítani, ami szerintem elég nagy segítség, hogy tudjuk, hogy mennyire lőjük túl a környezetünknek a biológiai kapacitását, de ilyen honlapokon kívül van egy nagyon érdekes magyar honlap, aminek az a cím, hogy vegyelvissza.hu, ékezetek nélkül természetesen, vegyelvissza.hu, ahol több változatos kérdés van szintén a környezetvédelemmel, és hát főleg az energiafelhasználásunkkal kapcsolatban, és ha kitöltitek ezt a tesztet, akkor megkapjátok az eredményt, hogy egy év alatt például a ti fogyasztásotokkal hány fát pusztítotok el.
Én 4-et.
Én 3-at.
Én is 3-at.
Mit csinál?
Van. És egy éves fogyasztásomhoz nekem 116 fát kéne életben tartanom. Ez érdekes.
168-at.
143-at.
Hát akkor itt én vagyok ebben az abszolút vesztes, vagy nyertes akár, ha úgy vesszük. És még ezen a honlapon rengeteg érdekes tipp van, hogyha kidöltitek, akkor minden válaszatokra vonatkoztatva kaptok segítséget, hogy mit tudtok tenni azért, hogy jobb legyen. Van sok kampány is, aki, ha már rájöttünk, hogy figyelni kéne arra, hogy mennyit fogyasztunk, arra rájöttek nagy emberek is, akik próbálnak világnapokat és különféle olyan rendezvényeket szervezni, amik ezzel foglalkoznak, és hát a közeljövőben is lesz néhány. Ezekről is beszélünk, de csak egy zeneszám után, ami a Kings of Leon-tól a
Sex on Fire.
Maradjatok velünk!
Hello! Visszatértünk. Na, hát kommenteket egy-kettőt olvasok, ami eddig jött. Az egyik az volt, hogy a webkamerát irányítsuk magunkra, de nem tudjuk.
Vagy közelről látszódik valamelyikünk hasa, vagy a fal, de igen.
Igen, egyébként a rádiózásnak pont ez a szépsége, hogy akár pucéren is ütülhetünk, vagy szkafanderben, és nem látszik, úgyhogy, de dolgozunk az ügyön. Egyébként még ő Kóci írta, hogy hajrá csajok, illetve Dorottya Pécsről, hogy Virág rakd be a Mimit.
Ezt más nem értheti üzenet neki, hogy nem rakom be.
Na, ugye Virág mondta, hogy egy-két próbálkozás már megkezdődött, hogy így tudatosítsuk az emberekben, hogy környezetvédelem fontos, és különböző világnapokat neveztek ki. Most közeleg egy nemes dátum, március 22-e a víz világnapja. Egyébként idén Nyíregyházán lesz a központi rendezvény, és ez 24-én lesz megtartva. Az idei víz világnapjának az a célja, hogy felhívja figyelmet arra, hogy nem csak egy országnak kell tennie a víz megóvásáért, vagy takarékoskodásáért, hanem össze kell fognunk, ugyanis ugye bizonyos édesvizek keresztül folynak több tíz országon. Hát pár szót így a föld vízkészletéről. Ugye azt tudjuk, hogy csak úgy, mint az embernek, a földnek is a kb. 70% víz, úgyhogy ezért is fontos, hogy megóvjuk, ugyanis hiába ilyen sok a víz, ennek mindössze majdnem 3%, ami édes víz, ami számunkra fogyasztható. Egyébként vannak már törekvések, hogy sós, tehát tengervízből csináljanak különböző kémiai folyamatok útján édes vizet, de gondolom az mégse tökéletes. És egyébként ezeknek a vizeknek, ennek a majd 3%-nak a 86% a talaj víz, tehát hogy nem a földfelszínen található, mert egyébként ugye a többi az meg tavakban, illetve folyókban, úgyhogy ezért is fontos, hogy a környezetet se szennyezzük, tehát nem elég, hogyha a Dunába nem dobunk szemetet, hanem ha a földre eldobjuk, például a csikket, hogyha eldobjuk az utcán, az az esőbe mossa a csatornába, honnan a különböző káros anyagok, ugye kátrány, nikotin, minden kiázik belőle, és így mérgezi a talajvizeket, amit utána megiszunk. Úgyhogy ezért fontos. Igen, hát ez most ugye ehhez szorosan kapcsolódik a Föld órája kezdeményezés, amit most megint Zsófi fog nekünk ismertetni.
Bizony, ez március 28-án van, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a március vége ilyen zöld időszak. Igazából ennek a Föld órájának nincs túl nagy múltja, legalábbis mint kezdeményezés, ez, ha jól tudom, tavaly volt először ilyen világszinten, de akkor is főleg Sydneyben, vagy a Sydney volt a kiinduló pontja, idén csatlakozott hozzá sokkal több ország, és most már tényleg világméretű, köztük Magyarország is, és több szervezet felkérte a pártokat, hogy ők is takarékoskodjanak, tehát kapcsolják le a díszkivilágítást Pesten. Azt ugye nem tudjuk, hogy ebből mi lesz pontosan, vagy hogy fog elsülni a dolog, de most nagyon úgy tűnik, hogy ez egy elég széles kezdeményezés. Hát a lényeg az, hogy 20 óra 30 perctől 21:30-ig, tehát mindenképpen egy órás intervallumra le kell kapcsolni a lámpákat, és minden energiafogyasztó berendezést, tehát ki kell húzni a konnektorokból mindent, és így, ha minden igaz, akkor gyertyafényben, és úgymond a szeretteinkkel tölthetjük ezt az időszakot, de semmiképpen sem a laptop előtt.
És hogyha akkumulátorról megy?
Hát, az határeset, de szerintem az sem jó. Tehát az a lényeg, hogy minden olyan, ami energiát fogyaszt, azt most függesszük.
Gyakorlatilag fel. Azért sem, mert például, ha mi internetezünk otthon, vagy hát mondjuk a gép mehet, de internetezünk, akkor a switch attól még be van.
De akkor nem internetezünk, hanem passziászozunk, mondjuk.
Jó.
Egyébként nem ezzel az érdekes, hogy ez ugye tavaly ment először, vagy akkor volt nagyon népszerű, és akkor rengeteg üzenetet kaptam interneten, hogy kapcsoljam le a világítást, viszont rengeteg olyan üzenetet is kaptam, amit mindenféle fizikai professzorok, fizikusok írtak, hogy állítólag ez miért nem jó, tehát elég bonyolultan voltak, tehát az én teljesen fizikától távol álló kis fejem, mert nem igazán fél bele, de igazából az volt a lényege, hogyha mindent lekapcsolsz, és utána hirtelen visszakapcsolsz, akkor az annyira megterheli a, nem tudom, a hálózatokat, és akkor hirtelen olyan nagy lesz az energia kibocsátás, hogy az sokkal károsabb, mintha le se kapcsoltuk volna, és hogy inkább az lenne fontosabb, hogyha tényleg összességében figyelnénk erre, mint arra, hogy sokan mondjuk évente egyszer most figyelnek, és amúgy meg soha többet.
Na persze, de szerintem erre is azok figyelnek, akik egyébként is tudatosan kezelik ezt a kérdést, tehát nem hiszem, hogy egy pazarló ember így erre fordítaná az idejét, a másik pedig, hogy jó, arról nem volt igazi kimutatás, hogy mondjuk akár városi szinten, akár országos szinten az ilyen nagy megtakarítást jelentett volna, mert az ellenkezőjét se hallottam ugye bebizonyítva, hogy ez megterhelte volna a hálózatokat, viszont az tény, hogy az ilyen kezdeményezések, ilyen kis lépésekkel azért elég hatásosak tudnak lenni, tehát nem is maga az effektív hatás a lényeg, hogy most hú, nem tudom hány watttal csökkent a használat, hanem hogy maga az, hogy ehhez sokan csatlakoznak és fontosnak tartják.
Ti egyébként ásványvizet isztok most ugye vízre visszatérve, vagy mertek csapvizet inni?
Hát ez attól függ. Hogy hol. Tehát én a nagymamáméknál például imádok csapvizet inni, és kiskoromban mindig azt ittam. Itt meg úgy vagyok egyébként, hogy a fürdőben ott nagyon jó a víz, a szobában, kollégiumban lakom, ott viszont elítólag ugyanaz a víz, de ott mindig sokkal klórosabb, meg sokkal langyosabb nekem.
De ez tényleg mindig így van.
Úgyhogy ez abszolút helyzet függő, de én mindig minden reggel elviszek magammal egy fél literes üvegbe valamit, és akkor ha elfogy, akkor keresek egy csapot, és feltöltöm.
Uh-huh. Bizony. Egyébként a csapvizet nem szabad szerintem így elítélni, vagy félredobni, hogy sokan mondják, hogy nem tudom, az arzén mennyisége X határérték meg fölött van, vagy alatt van, de szerintem az ez eleve a legolcsóbb megoldás, tehát nyilván ez és azért eléggé figyelnek Pesten arra, hogy mi kerül bele, és nem az tény, hogy bármi belekerülhet gyakorlatilag, tehát azért minden kémiai anyag nem mosódik ki belőle, de szerintem egy ásványvíznél sem bizonyítható, hogy mi nincs benne, főleg így a talajvizek.
Igen, meg sokszor mondják, miatt, hogy az ásványi anyag mennyiség az még káros is lehet. Tehát megvan adva, hát azt hiszem, hogy valami, nem, hogy szabad. Egy bizonyos szám, hogy valami 100, nem tudom mennyi alatt kell lennie. Tehát ez a nagyon ásványi, tehát az is tud káros lenni.
Persze, meg kell nézni, nem a legmagasabb ásványi anyagtartalmat érdemes inni, hogyha az ember sokat iszik naponta, és ugye mindig halljuk, hogy 3 litert ígyunk meg naponta, az nem biztos, hogy mind ásványvízből kell állni.
Körbe kérdeztünk a mi közvetlen környezetünkben, hogy ti mit gondoltok erről, és hát ez inkább egy nem túl reprezentatív, de azért mégis egy felmérés, úgyhogy ezt most meghallgathatjátok. Szelektíven gyűjtöd a hulladékot?
Nem.
Részben.
Ez mit jelent?
Hát a műanyagpalackokat visszaviszem a teljesnek.
Te mennyire tartod fontosnak, vagy fontosnak tartod egyáltalán a környezettudatosságot és a környezetvédelmet?
Igen, én fontosnak tartom. Amúgy egyébként én gyűjteném szelektíven a hulladékot, csak igazából nincs rá mód, például a mi lakásunkban egy ilyen kukák vannak, és igazából nem kell szétválasztani.
Fontosnak tartom én is, de ugyanez a probléma nekem is.
Te fontosnak tartod a környezetvédelmet és a környezettudatosságot?
Azt nagyon fontosnak tartom.
Igen, nagyon fontosnak.
És mit teszel meg érte?
Nem szemetelek.
Például az olajat nem öntöm a WC-be vagy a lefolyóba, hanem külön gyűjtöm.
Én például az utcán mindig keresek kukát, tehát bármi van nálam szemét, azt nem dobom el, hanem akár megyek még 50 méter, de azt kukába dobom.
Én is mindig keresek kukát, illetve próbálok amennyit lehet tömegközlekedéssel járni, és nem autóval.
És szerinted mit lehetne tenni, hogy minél több embert ösztönözzünk erre? Tehát szerinted ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, vagy kellenének valamilyen olyan szabályok és olyan törvények, amik kötelezővé teszik bármilyen szinten a környezettudatosságot?
Mind a kettő. Elsősorban egészen kiskortól, talán már óvodáskortól kellene erre nevelni a gyerekeket. Másik meg az, hogy lehetne bevezetni ezzel kapcsolatos szankciókat.
Hát minden embernek kell valami kicsit csinálnia, és megoldódik. Hú, ez nagyon, nagyon nagy mértékű szervezettséget igényelni szerintem, de az emberek gondolkodásmódját is valamilyen szinten kéne befolyásolni. Bár szerintem most már nagyjából az emberekben megvan az, hogyha a technikai feltételek adottak, akkor szerintem sokkal jobban tudnánk környezettudatosan élni.
Igen, én is a feltételekkel azokkal vagyok a legkevésbé elégedett, tehát egyrészt egy közlekedhető várost kell csinálni, és másrészt meg szerintem minél több kukát ki kell tenni az utcára, mert akkor csak például 10 méterenként van kuka, akkor azért csak nem dobják már le a szemetet.
Tehát akkor, hogyha mondjuk 200 méterre a lakástudoktól lenne szelektív hulladékgyűjtő, akkor ti figyelnétek arra, hogy így gyűjtsétek, és akkor elcipelnétek?
Hát itt nem a 200 méteren van szó, hanem az, hogy például minden lakásban legyen konkrétan, ilyen bérházakra gondolok.
Tehát ezeket a fekete kukákat, amiket ugye kirakunk és elviszi a szemet, ezt kéne valahogy úgy átalakítani, hogy szelektív legyen, mert szerintem ez senki nem vállalja, hogy akár 10 métert is ott a szemetét mindenki szeme láttára ott cipelje.
Hát elég érdekes volt, és talán tanulságos is. Talán ez kicsit ilyen paradoxonnak mondható, hogy mindenkinek nagyon fontos, de mondjuk az, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, arra mindenki azt mondta, hogy nem. De igazából szerintem érdekes volt tényleg olyan szempontból, hogy mindenki, aki megszólalt, hát nem voltak olyan sokan, de azért fontosnak tartották, és voltak ötleteik, hogy ez hogyan lehetne.
De ez kicsit ellentmondásos, hogy nem gyűjtés mégis fontos, vagy hát pedig ez a legalapabb és legkönnyebben kivitelezhető szerintem. Igen.
Hát igazából sok embernek tényleg ez a problémája, hogy nincsen a környezetében szelektív hulladékgyűjtő, viszont az a baj, azt nem várhatjuk el, hogy minden egyes lakásba legyen egy, mert szerintem az teljesen kivitelezhetetlen. Tehát igazából szerintem annyi energia befektetést megtehetnénk mindannyian, hogy akár, most ugye ez ami sokan mondják a szelektív hulladékgyűjtés, hogy ez mennyire fontos, hogy akár csak ezt képviseljük, hogy akkor megfogjuk, és hetente egyszer elcipeljük a két teli szatyrot, mondjuk akár a svéd bútor áruháznak a szatyrait, mert azok nagyon nagyok. Vagy ahogy nálunk néz ki, mi egy kollégiumi szobában gyűjtjük szelektíven a hulladékot, úgyhogy aki azt mondja, hogy nem, mert kislakásban lakik, és nincs helyen, ott vagyunk. Mi a példa, hogy nekünk 20 négyzetméteren van a konyha, fürdő, három ágy és minden, és mi is. De gyakran előfordul, hogy elfelejtjük kivinni, és akkor már ilyen szemétdombra hasonlít a mosdó alatti rész.
Igen, meg az a vicces, hogy nem szelektíven gyűjtjük, hanem fogjuk, és akkor a műanyagot, konzervet, mindent bedobálunk egy szatyorba, és amikor lemegyünk, akkor a jó kis játék, hogy akkor így rohangálunk a három féle gyűjtő között, hogy jó, ez most akkor egy konzervdoboz, akkor egy üveg, akkor egy kis papír, és így felalá rohangászunk.
Úgy van. Hát készültek különféle felmérések is azzal kapcsolatban, hogy ki, hogyan, mennyire foglalkozik ezzel. Zsófi?
Bizony. Készült a National Geographic megbízásából egy felmérés, amiből egy ilyen komplex számítások alapján minden országra kihoztak egy mutatót, amit Green Dex-nek neveztek el. Tehát ez egy ilyen pontrendszer igazából, tehát ilyen tized pontokkal kifejezve, hogy ki mennyire környezettudatos. De azt persze ők is beismerték, hogy nehéz egy ilyen átfogó felmérést csinálni, hiszen minden országnak más a gazdasági éghajlati viszonya, tehát nehéz úgymond összevetni. Ezért elég érdekes dolgokat mutattak ki ebből. Az egyik alapvetés ennek a tanulmánynak, hogy a fejlődő országok lakói sokkal felelősebbnek érzik magukat a környezeti problémákért, mint a fejlett országban élők. Tehát ugye úgy gondolják, hogy a fejlődő országokban élők 60%-a szerint ez nagyon negatív hatás, hogyha nem teszünk a környezetért, és az ő életükre is ez nagyon negatívan hat. Tehát ez az egyik érdekessége, hogy a fejlett országok, akiknek egyébként lehetőségük lenne környezetkímélő megoldásokat keresni, vagy azt akár napi szinten használni, ők inkább elkényelmesedtek, és például ugye Észak-Amerikában, Ausztráliában, Nyugat-Európában ez egy természetes dolog, hogy legalább egy autójuk van, és akár egyedül is használják, keveset utaznak tömegközlekedéssel. A szegényebb országokban pedig hát nyilván a tömegközlekedés az egyik legkézenfekvőbb megoldás, bár az is igaz, hogy már itt is megmutatkozott ez a tendencia, hogy egyre több embernek van autója, és inkább azt használja. A másik az élelmiszer igényel kapcsolatos felmérésük volt, hogy a helyi élelmiszer fogyasztása iránti igény az mekkora. Ez általában véve erősnek mondható a fejlődő országokban is, viszont ami érdekes, hogy a legkevésbé környezetkímélő országok ezen a téren Japán és Észak-Amerika, hiszen ők fogyasztják a legtöbb húst, ugye, hát megint a hús, és a legkevesebb zöldséget, és náluk van ez a túlcsomagolt élelmiszer, illetve hát az import élelmiszereknek a nagy száma, úgyhogy hát elnye-belnye, ez most így az volt a lényege.
A túlcsomagoltságról jutott eszem, hogy pont nemrég voltam egy ilyen nagy bevásárló központszerűségben, vagy hát áruházban, híres tével kezdődik, és ó a vége, és elég rövid, valamint egy mozaik szó, de nem az. És ott volt, hogy azt hiszem, hogy egy padlizsán, de akkora kávé, mint így a kezem, tehát elég pici, és az egy háromszor akkora zacskóban, de egy külön-külön becsomagolva. De így, az mire föl, vagy így nem tudom. ez biztos valamilyen amerikai minta, vagy nem tudom.
Hogy... Úgy van, vagy rengeteg drogériában van az, hogy konkrétan dobálják hozzád a nylon szatyrot a végén, tehát automatikusan van, hogy adnak többet is, és hogy csodálkoznak, amikor azt mondom, hogy nem.
Egyet se kér.
De majd már egy csomószor van egyébként, aki mondtam, hogy nem kérek, és teljesen igen. Örült, és megköszönte, hogy úristen köszöni.
Igen, a zöldségesnél vettem 4 szem almát, és akkor mondom, bocs, de az acskót nem kérem, és ha, már jól indul a napom, és teljesen fel volt villanyozva, hogy...
Úgyhogy ti se használjátok feleslegesen csomagolóanyagokat.
Ez így van. Úgyhogy hát, ami viszont a kutatásból viszonylag megnyugtató adat, hogy Magyarország elég jó helyezést ért el ebben a pontrendszerben. Ugye a legkörnyezettudatosabb országok az Brazília és India lett, 60 ponttal. Őket követi Kína, Mexikó és Magyarország. Ugye Magyarország 53,2.
Kína meglepett.
Igen, egyébként ők azzal is tűntek ki, hogy például közülük mi majdnem mindenki azt nyilatkozta, hogy nem egyedül használja az autóját. Tehát gondolom ez a kollektív izé, hogy, hogy mindent közösen és mindent megosztunk, ez mondjuk eléggé. Azt nem gondolom, hogy a kínai gazdaság és a kínai vezetés annyira környezetkímélő lenne, de ez egy más kérdés.
Már csak a smogot nézzük.
Hát igen, tehát ez abban nem hiszem, hogy olyan jó. És ami még érdekes, hogy az alacsony pontszámú országok közé tartozik Kanada és Franciaország, körülbelül 48,5 ponttal, ami azért érdekes, mert például Kanadában az egyik legaggasztóbb kérdésnek találják a környezetszennyezést és a vízszennyezést, tehát ők úgymond tudatosan érzik azt, hogy ez egy fontos dolog, de mégsem tesznek érte eleget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag jó pont számunkra, hogy mi így gondolkodunk, és akkor így említsünk meg néhány hazai adatot konkrétan.
Az egyik legérdekesebb az, hogy Magyarországon, vagy a legbiztatóbb, hogy 50% gondolja úgy, hogy mindig odafigyel és tesz valamit azért, hogy a fűtéssel és az energiával takarékoskodjon.
Úgy van, illetve a megkérdezetteknek 43%-a mondta azt, hogy naponta, vagy legalább hetente egyszer utazik egyedül autóval, az 50%-uk pedig naponta, vagy legalább hetente egyszer tömegközlekedik, tehát azért még többen vannak azok, akik a tömegközlekedés választják, most nyilván nem feltétlenül környezetvédelmi okok miatt, de ettől függetlenül ez még egy jó dolog.
Persze, ugyanúgy, ahogy a hűtésnél is valószínűleg azért is takarékoskodunk, hogy kevesebb pénzből jöjjünk ki. A megkérdezettek 54%-a naponta vagy hetente többször is helyi terméket fogyaszt. Ezen a téren egyébként India és Kína el 77, illetve 72%-a, tehát ahol erős a helyi gazdaság vagy az ország gazdaság, ott ez könnyű megoldani.
Igen, vásárlásnál is egyébként a magyarok, tehát a megkérdezett magyaroknak 25%-a, akinek fontos az, hogy magyar termék legyen, amit vásárol.
Már említettünk néhány tippet nektek, hogy hogyan lehettek ti is környezettudatosak. A szelektív hulladékgyűjtés elég kézenfekvő, de vannak teljesen apró kézenfekvő dolgok is. Ezeket egy zeneszám után ismertetjük veletek, ami pedig mi lesz?
Paja Bea áll a kapun.
Yeah. trázsa, mély a kapunak vágása. Azt fogadtad, hogy elveszel, ha beszántul, ha bevetel. Beszántottál, bevetettél, még az óta rám sem néztél, mert a szíved csalva ígérget jobbra balra.
Visszatértünk, és a beígért tippek következnek, nagyon figyeljetek, és akár jegyzeteljetek is, hogy mit kell csinálni. Hát az első tippünk az, hogy mindenki vásároljon leginkább helyi termékeket, ugyanis ezzel megspórolhatjuk a szállításhoz szükséges energiaigényt, és az ebből származó széndioxidot. Meg egyébként szerintem a gazdaságnak is használ, úgyhogy ez ilyen két legyet egy csapásra. A másik, hogy a mosogatógépet, vagy a mosógépet mindig tele rakva indítsuk el, ugyanis a fél program, tehát a fél program nem használ, tehát csak fele annyi ruhát jelent, de vizet, energiát az ugyanannyi. Úgyhogy mindenképpen érdemes megvárni és telepakolni. Egyébként én mindig azt hittem, hogy a sima mosogatás, tehát a kézi mosogatás sokkal kevesebb vizet használ, mint egy megrakott mosogatógép, de ezt többször bebizonyították, hogy valószínűleg nem. Ugyanis sok víz elfolyik, amikor csak így áztatgat az ember, úgyhogy erre is érdemes figyelni, vagy megfontolni. A másik, illetve a harmadik, amivel sokat lehet spórolni, az a zuhanyzás, tehát hogyha az ülőfürdős kis kádban fetrengős és relaxálós fürdéseket meghagyjuk esetleg különleges alkalmakra, és egyébként a gyors zuhanyzást használjuk, és egyébként nehéz megállni, vagy ezt betartani, de például szappanozáskor zárjuk el a vizet. De ha ezt még nem is tudjuk, vagy hajmosáskor, tehát amíg samponozunk ezt megoldani, vagy nem szeretnénk, akkor legalább fogmosás vagy borotválkozás közben zárjuk addig el a vizet. És hogy ez könnyebb legyen, talán érdemes befektetni, hogy az új csaptelepeket szereljük be, amiknél sokkal könnyebb beállítani a hőfokot, és nem tekergetni kell.
Úgy van, már szóba került az, hogy érdemes arra figyelni, hogy minimálisan csomagolt árukat vásároljunk. A kevesebb csomagoló anyag ugyanis kb. 10%-kal csökkenti a hulladék mennyiséget. Jó ötlet lehet még, hogyha saját bevásárlókosarunk vagy szatyrunk van, akár valamilyen textil váltáska, és ezért nem kell mindig nylon szatyrokat, illetve papírzacskókat kérni. És hasznos, hogyha nem használunk papírt, tehát nem nyomtatunk ki mindent, amit utána egyből kidobunk.
Egyébként még a szatyrokra visszatérve, például a bioboltba be lehet vinni az ilyen-olyan nájlonokat, ugyanis onnan, hogyha valaki nem papírtáskát szeretne venni, akkor ingyen lehet elvinni és visszavinni sima nájlont.
Ez jó ötlet. És ha már a papíroknál tartottunk, és ugye hát tudjuk, hogy néha kell nyomtatni, az elkerülhetetlen, úgyhogy ha nyomtatunk, akkor újrahasznosított papírra, vagy kétoldalasan, vagy kicsinyítve, szóval mindenképpen minél kevesebb felületre nyomtassunk. Ezen kívül, hogyha nem használjuk az elektromos berendezéseket, akkor mindenképpen húzzuk ki azokat, hiszen sok elektromos berendezés akkor is fogyaszt áramot, amikor ki van kapcsolva, tehát főleg ez a stand-by üzemmód, ami veszélyes, hiszen körülbelül 20.000 forint extra kiadást eredményez, hogyha mindig készenléti állapotban tartjuk ezeket a készülékeket, a tévét, videót mindig érdemes teljesen kikapcsolni.
Igen, van pár tippünk konkrétan a háztartásra is. Például az egyik, hogy a hűtőt, ez még nekem eddig még nem tűnt fel, és nálunk is sincs annyira jó helyen talán, bár a mikro azért nem érintkezik vele, tehát hogy ne rakjuk meleg például a radiátor mellé ne rakjunk hűtőt, illetve csak olyan dolgokat tároljunk benne, ami tényleg igényel hűtést, úgyhogy lekvárt ketchupot ne. Akkor igen, hát hogy például nagy bevásárláskor ne egyesével nyitogassuk meg, csukogassuk, hanem tényleg csoportosítva készítsük a hűtő mellé, kinyitjuk, és mindent szépen berakunk, hogy minél kevesebb ideig kelljen tárva nyitva hagyni a hűtőt. Illetve ami legfontosabb, ezt már én régen megtanultam, hogy meleg ételt ne tegyünk bele, hanem várjuk meg, amíg kihűl, és akkor utána tegyük vissza, vagy be a hűtőbe. És hogy az ilyen fölösleges, tehát az elhagyható elektromos készüléket előzzük, például a morzsaporszívó nem biztos, hogy annyira létszükséglet, mint amennyire sokan gondolják, úgyhogy ezeket felül kell vizsgálni és elhagyni.
Bizony. Itt is érvényes, hogy minden lehetséges háztartási eszközt húzzunk ki a dugóból, illetve ami még érdekes lehet, hogy főzésnél milyen környezetkímélő megoldásokra törekedjünk, például az edény ne legyen kisebb, mint maga a főzőlap, hiszen ahány centivel nagyobb a főzőlap az edénynél, annyiszor 10%-kal nagyobb az energiafogyasztás, illetve ha már lábasban forralunk vizet, akkor ezt ne fedő nélkül tegyük, hiszen ugyanaz a vízmennyiség sokkal hosszabb idő alatt for fel, hogyha nincs rajta fedő, úgyhogy ez még megfontolandó.
Érdemes arra is figyelni, hogy minél kevesebb vegyszert használjunk, hát itt mindenféle népi praktikák vannak, hogy mit, hogyan lehet extra mosószerek helyett kiszedni. Ebben most nem megyünk bele részletesen, viszont van egy érdekes eszköz, a mosódió, amit bioboltokba lehet beszerezni. Ennek az a lényege, hogy igazából nem mosóporral mosunk, hanem ezzel a természetes termékkel. Ez Indiában és Nepálban már ősidők óta elterjedt, mint növényi mosószer. Ennek egy diószerű termése van, és a héjában rejlik az ereje, ugyanis ez természetes szappant tartalmaz, ami ha vízzel érintkezik, akkor alaposan tisztít. Különböző kiszerelésekben lehet kapni, és a dióhéjának összetölt változatát kis zsákocskákba kell tölteni, 4-5 dióhéját kell belerakni ebbe a zsákocskába, és beledobni a mosógép dobjába, és gyakorlatilag kimossa úgy, mint egy mosószer. Öblítőt nem is kell használni, mert puha és semleges illatú lesz a ruha. Ha mégis szeretnénk valamit, akkor egy kis ecetvíz és illóolaj mehet az öblítő tartályba, mert mondjuk én az öblítőről nem tudnék lemondani, de ez egy, ha van egy illóolaj, amit kifejezetten szerettek, akkor így használhatjátok. Egyébként mosogatógépben és felmosáshoz is használható ez a mosódió. Érdemes róla tudni, hogy nem csak azért jó, mert védi a környezetet, hanem sokkal olcsóbb. Ugyanis, hogyha rendes, univerzális mosószerekkel mosunk, akkor egy mosás körülbelül 100 forintból jön ki, hogyha viszont ilyen biotermékekkel, és akár mondjuk még mellé ecetet és illóolajat használunk, akkor 30-35 forint, tehát gyakorlatilag harmad annyiba kerül, és gyakran hatékonyabb, és nem kell használni különféle vízlágyítót meg öblítőt, hanem ez all in one. Úgyhogy érdemes ezt is kipróbálni. Ezek mellett, a kisebb tippek mellett, hogy minél több ember foglalkozzon a környezetével, elég sok olyan újítás van, és olyan fejlesztés, ami érdekesség, tehát nem kifejezetten mindenféle ketyerékre kell gondolni, hanem használati eszközökre. Zsófi említ néhányat.
Igen, tehát az egyik, ami nagyon érdekes dolog, és a kisbabás szülők számára fontos lehet, az a mosható pelenka. Elég sok fórum foglalkozik ezzel, és persze akinek az aktuális, az nyilván utána néz, de most már sokan úgy gondolják, hogy a mosható pelenka jelenti ugye a gyereknevelés jövőjét, tehát hogy a környezetbarát és vegyszermentes, kényelmes pelusokat érdemes használni az eldobhatóval szemben. Az egyik legfőbb érv ugye a mosható mellett, hogy ebből körülbelül 50-60 darabra van szükség, hogyha mondjuk egy 30 hónapos időszakot veszünk, amiközben az eldobhatóból ennél sokkal-sokkal több. És nyilván a pénzügyi vonzata is eléggé hát érzékelhető, hiszen 200 000 forintba kerül, hogyha eldobható pelust használunk, és körülbelül a kezdő csomagja a moshatónak az 40 000 forint. Persze ez jönnek még mindenféle ilyen kiegészítő dolgok, tehát ugye a mosható pelusok sok rétegből állnak, tehát sok kis részük van, de legfeljebb 100 000 forintra rúg ez az összeg, ha igazán jó minőségűt szeretnénk. Hát ugye sokan úgy gondolják, hogy ez a mosható pelus azért eléggé visszás dolog, hiszen a mosás az legalább annyi energiát használ fel, mint mondjuk amit az eldobhatóval a környezetszennyezés hát útjára lépünk. Tehát tényleg az, hogy ugye maga a vegyszerek használata, amit egy pelenka mosásra jelent, az legalább olyan környezetszennyező, mint az eldobható, de sokan pedig pont azért vallják ezt, hogy ez jó dolog, mert hogy az eldobható az ugye nem bomlik le olyan könnyen. Hát az tény, hogy sok anyuka megriad attól, hogy heti kettővel többet kell mosni, tehát két adaggal mindenképpen többet, de hát aki sok ilyen mosható pelenkát vesz, azért mindig van annyi tartalék, hogy legyen mit ráadni a babára, illetve hát ami még érdekes dolog szerintem, hogy ez általában a babák számára is kellemes viselet, tehát hogy az ő bőrüket sem irítálja igazán, ami esetleg még hátrányként említhető, hogy azért nem teljesen megúszható az eldobható pelenka használata, hiszen hosszabb utakra, illetve hát hosszabb időszakokra ez sokszor nem teljesen biztonságos viselet, de hát ez minden családnál eldönti a tapasztalat, hogy kinek mi válik be. Hát van olyan gyermek, aki nem szereti a moshatót, úgyhogy ott rá vannak kényszerítve a szülők, hogy eldobhatót legyenek, de én is egyébként az egyik rokonom, nagyon kedves rokonom mondta, vagy hát mutatta is az ilyen mosható pelenkákat, amikor az ő kislánya még nagyon pici volt, és tényleg úgy láttam, hogy ez hasznos és jó dolog. Ugye a másik fontos fejlesztés az ökoruhák területén van, hiszen az öko, tehát vannak olyan anyagok, amik kimondottan ilyen környezetkímélő, tehát például az ilyen természetes, tehát organikus pamut, a kender, akár szójából is lehet különböző ruhákat gyártani, tehát most már több ruhagyártó cég átállt arra, hogy ilyen környezetkímélő anyagokból és semmiképpen a szintetikus anyagokból gyártsa ruháit, de én azt gondolom, hogy azért a legtöbb ruhabolt még mindig a szintetikusból él. Hát van egy nagyobb ruhamárka, akinek van egy külön ilyen brandje, hogy Organic Cotton, és akkor az ő termékeiket lehet így venni. Illetve hát vannak olyan, volt tavaly egy olyan ruhatervezői pályázat, amikor csak ilyen szerves anyagokból lehetett, tehát nem szintetikus anyagokból ruhákat tervezni, tehát természetes anyagokból, vagy pedig az újrahasznosítás jegyében ilyen mindenféle eldobott cuccokból csináltak ilyen ruhakölteményeket, tehát ez mindenképpen arra hívta fel a figyelmet, hogy egyrészt újrahasznosítani lehet, másrészt pedig érdemes ilyen környezetbarát anyagokból ruhákat gyártani, és azt gondolom, hogy az embereknek is jó, meg kényelmes.
Igen, például ide kapcsolatot talán a retextil, például Pécs mellett van egy iskola, ahol gyűjtik a különböző, hát úgy hulladék textileket, hogy már nincsen szükség a háztartásban, és azokból csinálnak különböző párnákat, paplanokat, függönyt, akár még ruhát is. Úgyhogy ezt is végül is újra lehet hasznosítani.
Még két fontos dolog maradt hátra, egyrészt ismét készítünk nektek top 5-tel, ami most hát olyan fejlesztéseket fog elétek tárni, amik valamilyen szinten vagy nagyon kreatívak, vagy nagyon ötletesek, vagy nagyon hasznosak, illetve lesz egy interjúnk egy zöld óvodá, hát nem egy zöld óvodával, hanem egy óvodapedagógussal, aki a zöld óvodákért elég sokat tett, és hát eléggé benne van ebben a gyerekeket, hogyan tegyük ökóvá, Drüsszler Ildikóval, de előtte még, mielőtt ez jönne, gyorsan hallgassunk meg Matt Connak a Liar című számát, és maradjatok velünk addig is, írjatok kommenteket, és gyertek utána vissza, vagy mi jövünk vissza a zene után.
Ti is gyertek vissza.
El.
Igen, de és mindenképpen írjatok, hogy ti mit tesztek, vagy mit nem tesztek, akár panaszkodjatok is, hogy mire nincsen lehetőség, csak írjatok, írjatok, írjatok. I said she lied to me. Sziasztok, még mindig mi vagyunk a Nőstényállam 2.0, és a környezetvédelemmel foglalkozunk. Most jön a top 5, és kezdem az 5. helyezettünkkel. Ez a bizonyos green eye, ami ugye zöld szemet jelent. Ez hasonlóképpen működik, mint egy vonalkód leolvasó, csak hogy nem az árát mutatja meg a bizonyos terméknek, amit a kezünkben tartunk, hanem ha van rajta egy ilyen bizonyos felismerhető logó vagy vonalkód, akkor 3G vagy GSM Wi-Fi, vagy Wi-Fi segítségével megmutatja az összes információt, amit így lekérhető, például, hogy mennyi energiát használtak fel a gyártásához, szállításához, mekkora az így kibocsátott széndioxid mennyiség, milyen anyagok felhasználásával készült mérgező-e, illetve hogy újra hasznosítható-e. Negyedik
helyezett, ez egy olyan fejlesztés, amelyik belátta, hogy a családok vagy akár az egyének számára nincs szükség akkora műszaki berendezésekre, amelyeket korábban gyártottak. Ebből az egyik legérdekesebb és szerintem legaranyosabb dolog az a 2 decis forraló, és az ebből hát működtethető termosz. Tehát rájöttek, hogy egy 2-3 literes forralóval sokkal több energiát fogyasztunk, és ezért már 2 decit is lehet melegíteni.
Harmadik helyezett, az inkább vicces és ötletes. Gyógyszeres dobozban kis magocskákat, fa magokat rejtenek el. Az ötlet egyszerű, hogy ugye ha mi betegek vagyunk, akkor nekünk gyógyszer kell, és hogyha a föld beteg, akkor neki is gyógyszer kell. És hát ezt ingyen terjesztésre, tehát igazából iskoláknál, közintézményeknél osztogatnának ilyen gyógyszeres dobozokat, így mindenki el tudja ültetni azt a magot, ami benne van, és tényleg nagyon ötletes, tehát ugyanúgy, mint ahogy a gyógyszerek vannak, ki lehet nyomni a kis fóliából, a kis dobozkából a magocskát, és ezek egy kóddal regisztrálva vannak, tehát mi az interneten azt is dokumentálhatjuk, hogy hova ültettük el azt a magot, és mindig frissíthetjük, hogy hogyan él, mennyire hajtott ki, milyen állapotban van, és egyébként a doboz újrahasznosított anyagokból készült.
Jó. És hol lehet ezeket beszeretni? Vagy azt
hát nem Magyarországon.
Nem Magyarországon? Miért nem vagyok meglepve? Nem baj, majd hozzánk is elér 10 éves késéssel. Most jön a dobogósunk, második dobogósunk, a második helyezett. Ha! Ja, hát ez egy nagyon egyszerű találmánynak tűnik így elmondva, de nagyon észszerű, és érdekes, hogy még csak most találták fel, vagy hát így, mert végül is a dinamónál már találkoztunk hasonló energiákkal, ez biciklihez kötődik. Egy biciklire erősített lítium-ion akkumulátor, ami ugye tekerés közben termeli az energiát, elraktározza, és ez ugye egy kinetikus energia, és majd felhasználhatóvá teszi. Én úgy tudom elképzelni, hogy tekerek egy másfél órát, aztán hazamegyek, és rádugom a telefonomat töltőre. Valahogy ez tök egyértelmű, meg hasznos. Kár, hogy nem biciklizek.
És jót tesz az egészségnek.
Igen.
Ha fel akarod tölteni a telefonod, bicikliz.
Igen.
Úgy van.
Első.
A legjobb fejlesztés szerintünk a mosógéppel egybeépített WC, ami hát azért észszerű, mert ugye a WC-t ivóvízzel húzzuk le, és ez elég nagy pazarlásnak tűnik. Így belegondolva, még akkor is, hogyha ezek a víztakarékos lehúzókák működnek, most már tehát csak megnyomod a gombot, és nem megy le az egész 10 liter, ami a tartályban van, de hát ez mindenképpen elpazarolt ivóvíz. Úgyhogy ez a mosógéppel egybeépített WC, ez úgy működik, hogy majd nézzétek meg a képeket a Google-ban, hogyha ezt beütitek, akkor ez ki fog jönni valószínűleg. A WC tetején van végül is egy ilyen elég lapos szerkezet, tehát ez végül is elég nagy hely kell hozzá, de ezért gondolom megoldható, hogy a falra szerelve, és amit a mosógéphez használsz vizet, akár röblítős vizet, az átkerül a WC tartályba. És hát ez maga a WC tartály, úgyhogy ez szerintem elég érdekes.
Úgy van. Még esetleg valami hozzáfűzni való?
Hát nekem maximum annyi, hogy a mi házi fejlesztésünk, hadd büszkélkedjek el, és mi otthon pont, hát mégis ez praktikus, mert nincsen bevezetve víz, mert egy szőlőhegyen lakunk Pécsen, és ezért úgy használjuk ki a természet adta lehetőségeket, hogy esővízgyűjtőnk van, amiből abban fürdünk, azzal mosunk hajat, azzal öblítjük a WC-t, bár utólag rájöttünk, hogy jobb lett volna a mosásból jövő vízzel öblíteni a WC-t, de hát ezzel elkéstünk. Viszont van egy vízszűrünk, hogy azért biztonság kedvéért bizonyos ásványokat, meg ilyen nem oda való dolgokat kiszűrni, és akkor az az ivóvízünk. Úgyhogy szerintem erre büszke lehetek, hogy édesanyámék ezt találták ki.
És mit csináltok, amikor mondjuk egy ilyen szárazabb évszak van, és nincs eső?
Nem, nagyon...
Nincs mostanában Magyarországon, mondjuk.
Nem, amikor ugye hát amikor bekötötték, akkor nem volt benne víz, úgyhogy felkészültek arra, hogy kell belehozatni. Én úgy emlékszem, hogy nem kellett, ugyanis a talaj vízből, tehát ami csak így pára lecsapódik, abból már annyi lecsöpög, és annyi belekerül ebbe a tartályba, hogy nem. És egyébként a pöcevizet is, van egy bizonyos ilyen, hát nem baktérium, de valami bontó, ami szinte majdnem teljesen, tehát hígra és szaktalanra emészti végül is a szennyvizet, és azt viszont locsoljuk. Úgyhogy minden visszajut.
Ez tök jó. Nagyon tudatosak vagytok, és egyébként annak örülök, hogy már a papírral kapcsolatban is nagyon tudatosak már a cégek is. Egyre több bank, illetve hát ilyen szolgáltató áll át arra, hogy nem papíron küldi ki a havi számlát, hanem lehet elektronikus úton is kérni, és ami a legjobb ebben, hogy most már a legtöbb, tehát más cég elismeri ezt igazolásnak, mert ugye korábban egy papírt kellett bemutatni, hogyha valami ügyintézés volt egy másik cégnél, de most már elfogadják az e-mail alaput is, és vannak olyan hát szerveződések a neten, ami több számlát gyűjt össze egyben, és ezt így egyszerre küldi ki. Úgyhogy érdemes utána nézni, és ezeket kérni, hogy minél kevesebb papírt kapjatok egy hónapban.
Úgy van, az utolsó témakörünk. Nyilván emlékeztek, hogyha hallgattatok minket már a kezdetektől, illetve a mostani adás kezdetétől, hogy volt, aki említette a körkérdésünkben, hogy szerinte fontos lenne már egészen kiskortól, akár óvodáskortól kezdve elkezdeni a környezettudatosságra nevelést. Hát ilyenre van példa Magyarországon, ugyanis vannak úgynevezett zöld óvodák. Készítettünk egy interjút Drüsszler Ildikóval, aki egy pécsi óvodának, a Köztársaság téri óvodának az óvodapedagógusa, illetve egy munkaközösségnek, az Értünk munkaközösségnek a vezetője. Ez a munkaközösség egyébként arról szól, hogy különböző óvodáknak az óvodapedagógusai összefogtak, és hát igazából a környezettudatosságért tesznek, és azért, hogy a gyerekeket hogyan vezessék rá erre még jobban, ötleteléseket tartanak, és hát elég sok jó eredménye lett ennek. De hogy egyáltalán mi is ez a zöld óvoda, és hogy miket fontos erről tudni, azt a következő interjúból meghallhatjátok.
Te egy zöld óvodában dolgozol, mi a különbség a zöld óvoda és a sima óvoda között? Mitől lesz egy óvoda zöld?
Hát egy óvoda attól lesz elsősorban zöld, hogy pályázatot írunk, és ha pályázatnak megfelelünk, akkor megkaphatjuk ezt a címet, de hát ez a pályázatig el kell jutni, és egy óvoda akkor dönt úgy, hogy zöld óvoda címért pályázik, hogyha már nagyon sokat tett ezért.
Miket kell tenni azért, hogy egyáltalán pályázhassatok?
Ez az egész igazándiból onnan indult, hogy egy kicsikét tudatosabban kezdtünk el a környezeti neveléssel foglalkozni, és ebbe beletartozik minden, ebbe beletartozik a természetvédelme, a kirándulások, hogy viselkedünk az erdőbe, beletartozik a szelektív hulladékgyűjtés, de beletartozik az egyik legfontosabb, az egymáshoz való viszony, a tolerancia, a jeles zöld napoknak a kiemelt fontossága, ez szinte minden óvodában az állatok világnapja, vízvilágnapja, földnapja, csak aztán odafigyelünk más-más jeles napokra is, például a ne vásárolj semmit világnapra, vagy tudatosabban odafigyelünk az év állataira, az év növényeire.
És azzal, hogy pályáztok, azzal csak egy ilyen címet nyertek, hogy ti zöld óvoda vagytok, vagy különböző pénzeket is?
Hát címet nyerünk, tehát mi 3 éve pályáztunk először, akkor írták ki először ezt a pályázatot, végülis egy hatalmas nagy kritériumrendszernek kell megfelelni, tehát amit előbb elmondtam, az csak egy pár szeret ebből a tortából, és mikor ezt a pályázatot megnyertük, akkor kaptunk egy címet, hogy zöld óvoda. Ez körülbelül, én ezt úgy fogalmazom meg, mint a tiszta udvar rendes ház, tehát pénzt ezáltal nem kaptunk. Igazándiból ez arról szól, hogy megkeresek különböző intézményeket, mint zöld óvoda, és azt mondom, hogy miben tudtok nekem segíteni. Mm-hmm. Tehát például megkerestük a Biokomot, hogy hát mi zöld óvoda lettünk, és hát nagy szerencsénk volt, mert pont akkor érkezett a városba kisméretű UFO szelektív hulladékgyűjtő, amit megkapott az óvodánk, vagy például megkerestük a Biomár 2000-et, és azt mondtuk, hogy zöld óvoda vagyunk, és kaptunk palackpréselőt. Tehát ilyen apró kis dolgokba tudnak nekünk segíteni, pénz sajnos nem, és az a baj, hogy pályázatok sincsenek, mert régen azért még voltak jó kis pályázatok, hogy ebből tudtunk erdei óvodákat csinálni. Ebből tudtunk jó kis programokat, például a gyereknapi program is a környezetvédelemről szólt, a jeleződ napokról, és hát meg volt erre az anyagi lehetőség a pályázat által. Most meg ilyen nincs. Most kaptunk egy címet, zöldovadák vagyunk, büszkék vagyunk rá.
És mióta van ez a zöldovoda program egyáltalán, hány éve?
Hát maga az, hogy hivatalosan zöldovoda, az, amit mondtam, 3 éve pályázhattunk először erre, de hát nagyon sok óvoda dolgozik az országban, úgyhogy, ahogy mi is gondolkodunk, hogy a veszélyben van a földünk, és hogy itt van ez az apró korosztály, akik a felnövekvő nemzedék lesz, és talán általuk elérünk valamit, hogy ők már egy kicsit másképp figyelnek a környezetre, vagy pedig a gyerekek által a családokra tudunk hatni. És tapasztalom, hogy nagyon sokat tudunk hatni.
Mennyire jellemző az, hogyha egy gyereknél ezt az óvodában így foglalkozok, akkor ő ezt tovább viszi, és mondjuk az iskolába nem hagyja abba teljesen?
Hát én optimista vagyok, azt gondolom, hogy van. Aztán persze vitatkoztunk már kollégákkal sokat, meg környezetvédőkkel sokat. Ezen én azt tapasztalom, hogy a szülők nagyon-nagyon lelkesek, és megfogalmazták, hogy amióta ide járnak a gyerekek az óvodába, azóta mennyire már odafigyelnek dolgokra. Aztán az a baj, hogy az iskolában ritkán van folytatása ennek. Tehát azt tapasztaltam, most csak egy példát mondok, hogy évekkel ezelőtt, mikor a legelső erdei óvodai programot csináltuk, akkor azok a gyerekek, akik a csoportomba jártak, és hát erről szólt a 3 év, hogy hogyan megyünk az erdőbe, vendégek vagyunk, mire figyelünk. Azok a gyerekek, tehát azokon a gyerekekkel voltam 2 napig egy erdei óvodai programon, és rákövetkező 2 napban meg általános iskolás gyerekek kértek fel, hogy egy tanítónéni kért fel, hogy elmennék-e velük. 1 évvel idősebb gyerekek voltak, mint az én gyerekeim, tehát mint az óvis nagycsoportosok, és ég és föld volt a különbség a gyerekek között. Tehát azt gondolom, hogy igen, valamit elérünk.
És milyen konkrét foglalkozásokat szoktatok tartani? Tehát van ilyen, hogy környezetvédelmi foglalkozás, mondjuk délutánonként ilyen oktató jellegű, vagy nem. Ez hogy működik?
Ez úgy működik, hogy hát mint környezeti nevelés az van az óvodában, tehát az a nevelési programunknak része. Hát ez áthatja a mindennapokat, ez nem szólhat egy délutáni elfoglaltságról. Minden héten van egy gyümölcsnap, és a gyümölcsnapból keletkezett szerves hulladékot elástuk egy lukba, és ugyanezt elástuk egy nylon zacskóba rakva. És akkor 1-2 hét, vagy 1-2 hónap múlva, mert ezt többször, több csoporttal elvégeztem el ezt a kísérletet, kiástuk ezt a gödröt. És hát döbbenet volt látni, hogy az egyik gödörbe hát nincs semmi, és a másik gödörbe, ahol nylon zacskóba raktuk az almacsutkát, meg a banánhéjat, ott bizony, ott rohadt, és szegény nem tudott mit kezdeni, és ami még nagyon érdekes volt, hogy segít nekünk a természet, hogy mikor utoljára csináltam meg ezt a kísérletet a csoportommal, akkor abból a kis lukból, ahova elástuk a hulladékokat, előmászott egy giriszta. És akkor tudtunk a girisztával foglalkozni.
És milyen a gyerekek hozzáállása? Tehát ők azért komolyan veszik ezt meg? Meg lelkesek?
Nagyon komolyan veszik a gyerekek.
Mit tudsz javasolni annak, aki mondjuk hát nem óvodás, hanem felnőtt, és most mondjuk az interjú meghallgatása, vagy az adás meghallgatása után úgy dönt, hogy ő most figyelni szeretne a környezetére, hogy hogyan kezdje?
Hát sokat lehetne változtatni. Például szerintem elsősorban le kellene szoknunk az ásványvízről, mert rengeteg műanyag hulladékot viszünk haza. Ezt magamnak is mondom, mert én is ásványvizet iszom. De mondjuk odafigyelni arra, hogy milyen üdítőt viszek haza, hogy kapható-e még egyáltalán, nagyon ritkán van olyan ásványvíz, ami visszaváltható. Oda lehet figyelni arra, hogy mikor vásárolok, akkor nem kérem el a nylon zacskót. Ha oda lehet figyelni arra, hogyha elmegyek a természetbe, akkor nem szemetelek, vagy akár lehajolok azért a hulladékért. Vagy oda lehet figyelni arra, hogy amit előbb mondtam, visszatérve, hogy elmegyek a természetbe, igaz, hogy ott vannak ezek a hulladékgyűjtők, de nem rakom bele a hulladékot, hanem egy zacskóba hazaviszem. Vagy oda lehet figyelni arra, hogy kevesebbet ülök autóba. Apróságok, de sokat lehet tenni.
Elég érdekes dolgokat hallottunk, egyébként még néhány hozzáfűzni való nekem nagyon tetszett, de ez az interjúban nem hangzott el, hogy például a szülőkre is próbálnak ezek az óvodák úgy hatni, hogy pont ebbe az óvodában, a köztársaság téri óvodában volt arra példa, hogy anyák napjára textil szatyrokat adtak ajándékba, amire a gyerekek csináltak kis rajzokat. Ugye ez egy személyes ajándék, és ez továbbítja a szülőnek, hogy hát ne használj nájlont, hanem ezzel járjál bevásárolni. illetve vannak olyan óvodák, ahol, vagyis hát minden ugye kifejezetten foglalkoznak bizonyos állatokkal, volt, ahol a medve hónapot kezdtek el, illetve, ami érdekes, hogyha nem tudnátok, akkor 2008 ez a béka éve volt, és például Pécsen szerveztek ennek egy béka kiállítást is, ahova minden óvodás vihetett plüss békákat, békákról képeket, és voltak igazi békák is kiállítva. Ezt közösen a budapesti székhelyű Varangy Akciócsoport Egyesülettel szervezte ez az értünk munkaközösség, amiről már beszéltem, és hát ezzel például próbálják a gyerekeket például megszerettetni, pontosabban ezeket az állatokat megszerettetni a gyerekekkel, hiszen ugye sokan undorodunk, hogy fúj béka, de ha már óvodáskorban azt mutatják nekik, hogy hát például a béka az egy aranyos állat, és mik az előnyei, akkor későbbiekben nem úgy áll hozzá, mint mondjuk, ahogy én, vagy mi. Például szoktak békamentő kirándulásokra járni, tudom, hogy most is lesz, ezek nyitottak, úgyhogy akit érdekel, az nézzen utána a Varangy Akciócsoport Egyesületnek a honlapján, rákeres, akkor megtalálja. Nek az a lényege, hogy egy kirándulás, ahol békákat, hát pontosan nem tudom, hogy ez hogy zajlik, de van, hogy például vödrökből átviszik az utaknak a másik oldalára, hogy nehogy ott elüste őket az autó. Igazából így nagyon közelebb kerülhetnek a gyerekek a természethez, ami egyébként számomra kicsit érdekesnek tűnt, hogy ez egy nagyon jó ötlet, viszont annyira még nem jól megszervezett, szerintem, hiszen itt például nincsenek szintek, nincsen olyan, hogy honnan hova jutottál el, hanem hiába vagy te mondjuk 3 évig zöld óvoda, utána ugyanúgy újra kell pályáznod, mint hogyha nulláról kezdenél. Ez mondjuk szerintem érdekes, tehát lehet, hogy erre nagyobb figyelmet kéne fordítani, hogy lehessen feljebb lépni, vagy hogy egyáltalán ezt valamilyen szinten koordinálni. Minden esetre én nem zöld óvodába jártam, de szerintem fontos lenne, hogyha tényleg ezt már gyerekkorban el tudnám kezdeni majd a leendő gyerekemmel.
És... Ja, nekem is az jut eszembe, hogy milyen jó lett volna ilyen bejárni, hogy mesélte a programokat, így annyira megtetszett, hogy szerintem a saját gyerekem tud ilyen óviba fogom.
Igen. Tényleg, meg most közben jutott eszembe, hogy például amikor olyan játékok, hogy WC-papír gurigából csináltunk ilyen kígyót, meg sárkány, meg minden, hogy az is végül is ilyen újrahasznosítás volt, meg hogy tojástartóból krokodilt, meg szerintem ezekre jobb lenne visszatérni, ugyanígy, mert ezek is így tehát az újrahasznosításhoz azért elég közel állnak.
Elég sok mindenről beszéltünk ma, kicsit hosszabb is lett az adás, mint szokott. Igazából ez egy olyan téma, hogy erről több órát lehetne beszélni, akárha csak a mondjuk az vicces fejlesztésekről, amiről most 5 percet beszéltünk, arról is lehetne több órát, de igazából bármelyik részéről. Viszont hallhatatok honlap címeket is, úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor nézzetek utána. És hát reméljük, hogy azért a tippjeink hatottak rátok, és hogy majd ti is kicsit megpróbáltok jobban élni.
Igen, játszunk egy olyat, hogy mondjuk jövő hétig mindenki vegyen fel egy szokást azokból, amiket de mi már előnyben vagyunk, mi már ugye szelektíven gyűjtjük, elzárjuk a csapot, meg szappanozás, meg hasonló. Szóval mindenki vegyen fel egy ilyen szokást, próbálja beépíteni, és akkor mondja el így, hogy mit vett föl, és hogy be fogja tartani, és hogy mennyire volt nehéz. Úgyhogy mindenki fogjon össze.
És mindenki mondja el egy barátjának, és a végén az egész világ jó lesz. Azt mondta szintén valaki az interjúban, hogy mindenkinek egy kicsit kéne foglalkozni ezzel, és akkor megoldódna a probléma. Hát igazából akkor terjesszük, és mindenki kezdje el egy kicsit.
És ne gondoljátok, hogy a kicsi az tényleg kicsi marad, mert sok kicsi sokra megy, ha még egy közhelyet.
Nagyon tanulságosak voltunk. Még egy számot meghallgatunk.
Carbon Fossil a Mountains.
Úgy van. Örülünk, hogy velünk voltatok, vagy hogy utólag hallgattatok minket. Jövő héten is itt leszünk.
Még titok, hogy mi a téma, de biztos, hogy hasonlóan izgalmas lesz.
Úgy van, az eper.elte.hu-n.
És írjatok a nőstényállamkukac@gmail.com-ra és a comment boxba. Sokat, sokat, sokat.
Úgy van. Sziasztok!
Sziasztok! Crying.
Where have they gone? The valley is crying. Where did they go?